3 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Jelenleg nincs üzemanyag hiány az Európai Unióban, a brüsszeli testület azonban már felkészül a repülőgép üzemanyagok esetleges ellátási zavaraira. Az uniós szóvivő tájékoztatása szerint az uniós finomítók a belső szükséglet 70%-át képesek saját forrásból fedezni, a fennmaradó részt pedig importból pótolják. Amennyiben a hormuci szorost érintő feszült helyzet folytatódik, az Európai Bizottság megkezdi a felkészülést egy összehangolt uniós fellépésre. A testület tisztában van vele, hogy a piacok jelenleg szűkösek, de hangsúlyozták, egyelőre nem áll fenn a veszélye annak, hogy Európa teljesen kifogjon a készletekből. A biztonságos ellátást garantálja, hogy az unió jelentős belső tartalékokkal és a jogszabályoknak megfelelő, jelenleg még érintetlen vésztartalékokkal is rendelkezik. Ezeket szükség esetén bármikor a piac rendelkezésére bocsájthatják a stabilitás megőrzése érdekében. Kiszámíthatóbbá válik a közlekedés a belváros és a Budapest-Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér között a fővárosi BKK új fejlesztésének köszönhetően. Adatvezérelt rendszerrel teszik kényelmesebbé a reptéri közlekedést. A 100 eljelzésű járat forgalomirányítása mostantól valós idejű repülési adatok alapján dől el, így a buszok menetrendje rugalmasan igazodik a gépek érkezéséhez. A megoldás 2 órás előrejelzéssel dolgozik, ami lehetővé teszi, hogy nagyobb utastömeg esetén a diszpécserek azonnal sűrítsék a járatokat. A sikeres tesztidőszak után áprilistól a legforgalmasabb napokon már 5-6 percenként indulnak a buszok a belváros és a reptér között. A fejlesztés célja a várakozási idő és a zsúfoltság csökkentése a legnépszerűbb reptéri vonalon. A jegyek változatlanul 2500 forintba kerülnek, és legegyszerűbben a Budapest Go alkalmazásban vagy az automatákból vásárolhatók meg. Azonnali hatállyal elrendelte a Richter Gedeon által gyártott Decaris tabletta visszahívását a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A döntés a készítmény összes forgalomban lévő tételére vonatkozik, a hatóság emellett a betegek kártalanítását is előírta. A kivonás hátterében egy európai szintű biztonsági értékelés áll, amely szerint a gyógyszer hatóanyaga és egy súlyos idegrendszeri megbetegedés között összefüggés állhat fenn. A szakemberek úgy ítélték meg, hogy a készítmény kockázatai meghaladják a használatából származó előnyöket. A visszahívás és a kártalanítás teljes költsége a gyártót terheli. A betegek a gyógyszertárakban kaphatják vissza a vételárat. Világszerte több mint 100 helyszínen rendezik meg az idei orgonák éjszakáját május 23-án. A program sorozat minden kontinens érint, célja pedig a hangszerek királynőjének népszerűsítése. A kínálatban templomi hangversenyek, vízikoncertek és szabadtéri produkciók is szerepelnek. Budapesten a Zeneakadémia és a Szent István Bazilika mellett több templom is különleges estekkel készül. Vidéken Győr, Debrecen, Pécs és Miskolc is színes programokkal, köztük filmzenei koncertekkel várja az érdeklődőket. Miskolcon Tabajdi Ádám orgona művész és Osztrosi Cseszter hegedű művész ad koncertet az Avasi templomban. A fesztivál a külföldi Liszt intézetek segítségével vált mára globális eseményé. Számos rendezvény ingyenesen látogatható, így bárki közelebb kerülhet az orgona muzsika világához. Világra szóló elismerést kapott Miskolc Lilafüred, a rangos Time Out magazin beválogatta a világ legszebb úti céljai közé. A település rész a 19. helyet szerezte meg a nemzetközi toplistán, ahol a magazin szerkesztői egyszerűen csak tündérmesébe illő helyszínként jellemezték a környéket. A válogatás külön kiemeli a hámorító panorámáját, az ikonikus palotaszállót, a vizeséseket és az erdei kisvasút egyedülálló hangulatát is. Tóth Szentai József Miskolc polgármestere közösségi oldalán emlékeztetett. Miskolcra egyre nagyobb nemzetközi figyelem irányul. Idén a város már elnyerte a legjobb fenntartható turisztikai kezdeményezés díját, januárban pedig a legjobb árérték arányú európai úti célok közé is bekerült. A hírt a minap.hu szemlézte.
Az időjárásról.
Egy hideg front közeledik felénk. Eleinte csak fátyol felhők lesznek az égen, majd később nyugat felől növekedni kezd a felhőzet. A Dunántúlon már előfordulhat eső, zápor, esetleg zivatar is. Az északnyugatira forduló szél megélénkül. A hőmérséklet csúcsértéke 19 és 24 fok között valószínű, a legalacsonyabb értékek 4 és 10 fok között lesznek.
Az Európa Rádió híreit hallották.
A más számom már számtalan, nem keres engem már senki sem. Az utamat járom egymagam, de erős a lelkem. Valami kicsi zene szólott a hegyek közül, majd ott találkozunk, ahol a hold szembesül. Minden egyes becsapott hajnalával, kettőnél most sugallatával. Kérlek, kérlek, hidd nekem, minden percét élvezem. Ha látom, az arcod elveszem. De még mindig csak képzelem. Nyílik majd száz virág, százból száz néz vissza rád. Nyílik majd száz virág, díszítik az utad, amerre jársz. Ha megtalálhatnálak, megszerethetnélek. Nyílik majd száz virág, ha megtalállak téged. Szívemben őrzöm a boldogságnak látszatát. Nekünk az ég, azt nem illik elmulasztani. Ha reggel korán kezd, majd én foglak felvidítani. Kérlek, kérlek, hidd nekem, minden percét élvezem. Ha látom, az arcod elveszem. Kérlek, kérlek, hidd nekem, minden percét élvezem. De még mindig csak képzelem. Nyílik majd száz virág, százból száz néz vissza rád. Nyílik majd száz virág, díszítik az utad, amerre jársz. Ha megtalálhatnálak, megszerethetnélek. Nyílik majd száz virág, ha megtalállak téged. Nyílik majd száz virág, százból száz néz vissza rád. Nyílik majd száz virág, díszítik az utad, amerre jársz. Ha megtalálhatnálak, megszerethetnélek. Száz virág, ha megtalállak téged.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai vendégünk Vasányi Miklós filozófus, a Károli Gáspár Református Egyetem tanszékvezetője lesz, aki egy fél évet Kínában taníthatott. Beszélgetünk vele arról, hogy mit tanított, és arról is, hogy miről nem beszélhetett.
Vizsgálatra kiderült, hogy egy picit érzékeny téma, mert ez ókeresztény teológia, filozófiai teológia lett volna, kappadókiai atyák, bizánci 4., 5., 6., 7. század filozófiai teológia története. Úgyhogy ezt végül törölni kellett, ezt a projektet, a meghívó fél kérésére.
Aztán a kínai egyetemistákról is lesz szó.
Nem tudnám igazából egy magyar egyetemhez hasonlítani azt a szintet, ahol ők vannak intellektuálisan és képzettségben. Bármennyire fájdalmas ez így, akkor is az a helyzet, hogy azért Ázsia legjobb egyeteme, vagy Kína legjobb egyeteme nyilván ennyire kiváló.
Kedves hallgatóink, mai vendégünk tehát Vasányi Miklós filozófus, tartsanak velünk!
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Ki Kínában a Pekingi Egyetemen tanított egy fél évet Vassányi Miklós filozófus, a Károli Gáspár Református Egyetem tanszékvezető egyetemi docense. Szeretett volna ókeresztény filozófiai teológiát tanítani, de ezt végül a meghívó félkérésének elegettéve nem tette, helyette egy világnézetileg semleges témát választott, többek között Platonról tanította a kínai bölcsészeket. Vassányi Miklós szerint Kína egy lenyűgöző ország, de azért néhány bosszantó helyzetbe így is került, ezeket is hamarosan elmeséli. A következő percekben tehát Vassányi Miklós filozófussal, a Károli tanszék vezetőjével beszélgetünk. Hogyan jött a lehetőség, hogy Kínába taníthatott?
Ez egy régi külföldi kapcsolatnak volt köszönhető. Még Lővenben valaha az évezred elején együtt doktoráltam egy kedves kínai barátommal, akit sikerült meghívni ide Budapestre konferenciára keynote speakernek, tehát kulcs előadónak, hangadó, mérvadó előadónak, és ő megkereste a módját annak, hogy hogyan tudna a Pekingi Egyetemen tanszékvezetőként visszahívni engem oda. És hát kiderült, hogy van a Pekingi Egyetemnek egy ösztöndíja, egy oktatói ösztöndíja, amely hát lehetővé teszi azt, hogy egy, két vagy három vagy négy hónapra egy meghívott külföldi előadó angol nyelven oktasson a jelen esetben Pekingi Egyetem külföldi filozófia intézetében. Ez egy elég nagy intézet, a nem kínai filozófia iránt igen komoly az érdeklődés a kínai fiatalság körében. Itt több száz hallgató tanul, emellett van hagyományos kínai filozófia, tanszék, intézet, oktatás, azzal a csapattal én nem találkoztam, és ebben a képzési formában mindig van valaki, aki nem kínai előadó, hanem angolul ad elő, külföldi. Ezt a Pekingi Egyetem meg tudja engedni magának, hogy hát azt a sok millió forintnak megfelelő jüent erre költse. Lényegileg minden évben egy-egy előadó jöjjön, vagy pedig inkább több, mert nem csak hosszú távú kurzusokat tartó előadókat hívnak meg, hanem egy-egy előadás erejéig is, mondjuk három napra valakit Angliából, Franciaországból, Nyugat-Európából vagy Amerikából. Tehát a Pekingi Egyetem a Beijing Dashui, hivatalos angol nevén a Peking University, egy kifejezetten gazdag egyetem, magyar viszonylatokhoz nem hasonlítható mértékben gazdag. Hát talán néhány szót mondanék a kampuszról. Ez egy budapesti kerületnek megfelelő nagyságú, vagy pedig nagyobb. 100-200 hatalmas épület van rajta. Egyebek mellett bent a kampuszon vannak a kollégiumok is, de a kampuszon minden egyéb szolgáltatás jelen van. Tehát egy sor bolt élelmiszertől a papíríró szerenát a ruháig, virágboltig és így tovább. Ezek az év 365 napján nagyjából reggel 8-tól 11 óráig mindig nyitva vannak, hát képzeljük el ezt, és ezen kívül saját óriási színháza van a Pekingi Egyetemnek, hatalmas uszodája, rengeteg sportpálya, tenisz és egyéb sportpálya, orvosi rendelő és kórház, bankfiók, telefonos szolgáltatóiroda, hatalmas park, egy óriási mesterséges tóval. Tehát azt lehet mondani, hogy aki egyszer ide beteszi a lábát, annak nem kell kimennie. Nem kell kimennie, mindaddig, amíg meg nem kapja a diplomáját. Elképesztő és nagyon-nagyon érdekes koncepció. Egyébként bejutni nem olyan egyszerű, egyfelől fizikai értelemben nem, mert csak az mehet be, akit az arcfelismerő kamera felismer. A bejáratoknál rendőri ellenőrzés mellett történik a belépés. Még az léphet be, aki személyével vagy útlevelével igazolja, hogy neki aznap annál a kapunál ebben az órában belépési joga van. Tehát akit felvettek az egyetemre, vagy aki ott oktat, az először is egy fényképet küld magáról, és utána kap belépési engedélyt, az arcfelismerő kamera utána fogja őt beengedni. De ez csak a fizikai bejutás. A Pekingi Egyetem Kína első számú egyeteme a rankingekben, a minőség tekintetében, a bölcsészettudományokban és egy sor természettudományban is, utóbbiak között például fizikából és így tovább. A mérnöki tudományokban pedig, minden kínai elmondja ezt, a Tsinghua University a legjobb, tehát ez a kettő tekinthető Kína két legjobb egyetemének, de bölcsészetből egyértelműen első számú a Pekingi Egyetem. Ez azt jelenti, hogy 1 milliárd 200 millió ember legjobb bölcsészkara a Pekingi Egyetem bölcsészkara, és hogyha ez így van, akkor azt hozzá lehet tenni, hogy ami Kína legjobb bölcsészkara, az nagy valószínűséggel egész Ázsia legjobb bölcsészkara, mert hiszen Indiából és Belső-Ázsiából, Közép-Ázsiából nehezen tudnánk megnevezni olyan egyetemet, amelyik versenyezhet vele. Talán Tokió és Szöul az, ami még szóba jön. De az biztos, hogy egész Ázsia egyik legjobb, ha csak nem a legjobb egyeteme és bölcsészkara, az a Pekingi Egyetem és annak a bölcsészkara. Ide a hallgatók számára ezért a bejutás rendkívül nehéz. Tehát elmesélték nekem, hogy a filozófia képzésen például tartományonként van nagyjából 30 tartomány, limitált számú jelentkező juthat be egy-egy tartományból, az egész Pekingi Egyetemre, nem csak a filozófia szakra, több tízezren szoktak jelentkezni. Ezek eleve csak is azok, akik kiválóak a maguk tartományában, városában, gimnáziumában. Egy rendkívül kemény érettségi felvételi vizsga, az úgynevezett Gaokao. Láttam a tévében, hogy ez micsoda rendőri készültség mellett, szóval elképesztő ellenőrzés mellett zajlik. Úgyhogy tényleg csak a legjobbak és csak is tiszta módszerekkel juthatnak tovább az általuk kiválasztott egyetemre. A Pekingi Egyetemre minden tudományágat tekintve több tízezren szoktak tartományonként jelentkezni, mondjuk 50-60-70 ezeren, és ebből néhány tucatot vesznek fel. Tehát itt egy hihetetlen versenyvizsgáról beszélünk. Aki ide bekerül, az egészen biztosan egy rendkívül okos diák, akármilyen tudományról beszélünk. Úgyhogy ez van a filozófia BA képzésen is. Az MA képzésről azt mesélték a kínai kollégák, hogy az még jobban nehezített, úgy értem a bejutás, mert ott már nem egyszerűen felvételi vizsga van, meg beszélgetés és így tovább, hanem egy dossziét kell leadni, és a külföldi filozófia MA programra ilyen 200 jelentkező szokott jelentkezni, és ebből egyet vagy kettőt vesznek fel. Ez egy olyan szűrés, ami hát Európában ismeretlen. Nyilván a nagyszámok törvénye is érvényesül, de aztán az eredmény az, hogy aki ide bekerül, az nagy valószínűséggel, nem feltétlenül, de nagy valószínűséggel tovább is tanul, még a mesterszak után is tipikusan külföldre, igen gyakran külföldre megy doktorálni. Ez eddig ugye elsősorban az Egyesült Államokat jelentette, hát most ott vannak problémák az ottani tanulással kínaiak számára, de ugyanígy Európában is rengetegen tovább tanulnak, és akkor külföldön szerzett PhD-val térnek haza, ahol aztán folytatják az oktatók munkáját, ők veszik át a stafétát.
És önnek mit jelentett ezen az egyetemen tanítani? Tehát ugye most elmondta, hogy ez milyen magas presztízsű intézmény, a hallgatóknak ez milyen nehéz bekerülni. Oktatóként önnek milyen élmény, érzés az, hogy itt taníthatott?
Nagyon készültem rá lélekben, hogy ezek a hallgatók, akik ott fognak ülni, 20-30-an, egy szemináriumot tartottam, ezek abszolút kiválóak. Tehát úgy érkeztem, hogy na most meg kell mutatni, hogy mit tud egy magyar. Ugye kezdeném a nyelvi oldallal. Kurzust angolul tartanak külföldi oktatók, tehát nem nagyon van olyan, hogy franciául, vagy nem tudom én, spanyolul, bár más egyetemen, amelyek. Van itt például Pekingben olyan egyetem, amelyik kifejezetten idegen nyelvi egyetem. Hát ott nyilván van erre példa, de a Pekingi Egyetemen külföldi oktatók angolul adnak elő. Ezen a téren volt annyi előnyöm, hogy angol szakos is vagyok, és azt hozzá kell tenni a Pekingi Egyetem hallgatóinak a kiválóságához, hogy azért az angollal vannak problémák, sőt onnan kell ezt kezdeni, hogy egész Kínában nagyon kevesen beszélnek angolul. Ennek mi lehet az oka? Még mindig nagyon kevés a külföldi Kínában. Annyira kevés, hogy az embert, ha nem szemlátomást kínai, megnézik az utcán. De ez lehet, hogy egy enyhe kifejezés volt, meg bámulják az utcán, ha nem kínai. Ebben a pillanatban és Peking közepén is A politikai vezetés büszke arra, hogy mennyi külföldi érkezik Pekingbe, Kínába turistaként, vagy más célalüzleti, vagy tanulmányi egyéb politikai ügyben. De az igazság az, hogy változatlanul rendkívül kevés a külföldi. Tehát ez az 1 milliárd és még néhány 100 millió ember abszolút nem szorul rá, hogy bármilyen idegen nyelvet tanuljon. Ebből adódnak óriási nehézségek a külföldiek számára. Tehát azt mondhatjuk, hogy hadd fogalmazzak így, hogy a hotelrecepciós azt a szót nem érti, hogy hotel. A taxisofőr azt a szót nem érti, hogy taxi. És a KFC-ben vagy McDonald's-ben, amiből nagyon sok van Kínában, azt a szót nem értik, hogy hamburger. Esélyünk sincs sok helyzetben bármit elérni, ha nem tudunk minimálisan kínaiul. Na és az egy kihívás, akár csak A1 szinten is, több okból is megtanulni ezt a nyelvet, természetesen közel sem lehetetlen. De az igazság az, hogy ez a helyzet, hogy Kína még mindig nagy mértékben el van szigetelve a külföldiek jelenlététől, jól lehet, nagy mértékben nyit, ezt mutatja a számos országnak megadott 30 napos vízummentesség és így tovább. Ennek ellenére változatlanul ezen a fronton Kínában kínai tudás nélkül lesznek nehéz pillanataink, és ez úgy jelentkezik még a Pekingi Egyetem kiváló hallgatói között is, hogy ők bizonyára átestek egy angol nyelvi szűrésen, mielőtt felvették őket, tehát a felvételének része az angol nyelvtudás mérése, de beszélt angol nyelvvel komoly problémák vannak a legkiválóbb hallgatók között is. Erre nem számítottam, tehát hogy az órán megszólalni tulajdonképpen inkább csak azok hajlandóak, akik tudják, hogy ők B2-es szinten legalább ki tudják fejezni magukat angolul. A többiek inkább hallgatnak, és az élő beszélt angol nyelv megértése is szemlátomást jelent nehézségeket. Úgyhogy rendkívül részletes PPP-kkel készültem. Egészen más a helyzet, amikor írásos, írott angol nyelvről van szó, tehát a szemináriumon a jegyszerzést egy dolgozattal lehetett teljesíteni. Azok a dolgozatok általában szinte anyanyelvi szintűek voltak, aminek az egyik oka bizonyosan az, hogy nem feltétlenül vesződnek azzal, hogy kínairól angolra fordítsák a szövegeiket, megcsinálja azt az AI ma már, tehát a mesterséges intelligencia, úgyhogy végső soron az írott szövegekből sem nyerhetünk valós képet, akár a Pekingi Egyetem hallgatóinak az angol tudásáról sem, de azért mindig volt néhány hallgató, aki elég folyékonyan beszélt angolul, hogy érdekes diszkusziók legyenek az órán. Ettől eltekintve úgy gondolom, hogy ott tanítani a Pekingi Egyetemen az egy óriási megtiszteltetés. Tanszékünkről Boros Gábor professzor szintén részesült ebben, ugyanebben az intézetben, a Külföldi Filozófiák Intézetében adott elő ő is többször már meghívásra. Úgyhogy talán mondhatjuk azt, hogy a Károlyi az egészen élen jár a Pekingi Egyetemmel való kapcsolattartásban.
És mit tanított?
Hát ezt egy egyeztetés előzte meg a vendéglátó professzorral. Megjelöltem 4-5 témát, és akkor ezekből a vendéglátó kiválasztott mondjuk 2-t, én megjelöltem 1-et ebből a 2-ből. Erről második vizsgálatra kiderült, hogy egy picit érzékeny téma, mert ez ókeresztény teológia, filozófiai teológia lett volna, kappadókiai atyák, bizánci 4., 5., 6., 7. század filozófiai teológia története. Úgyhogy ezt végül törölni kellett, ezt a projektet, a meghívó fél kérésére. Ami végül maradt, az a téma azt a címet viselte, hogy az egy, a jó és a szép Platón, Plotinosz és Prokrosz fundamentál ontológiája alapvető lételmélete. Én ezt korábban tanítottam már itthon magyarul, és többször is gondoltam, hogy ez menni fog. Így végül egy ilyen világnézetileg semleges téma lett elfogadva, jóváhagyva, kiválasztva. Ehhez kellett írnom egy rendkívül részletes félévtervet, ilyeneket itthon nem szoktunk. Egy kurzus tematika az 1-2 oldal, hogyha nagyon akarjuk részletezni, akkor három oldal, de egy kurzus tematika a Pekingi Egyetemen az 30-40 oldal, és azt jóvá kell hagyatni, ha elfogadják, akkor írják meg a meghívó levelet. Tehát egy meghívó levélre szükség van, annak alapján kap az ember aztán beutazási vízumot, ami már nem 30 napra szól, hanem tovább. Tehát a kérdésre visszatérve, ez végül is akkor ókori antik és késő antik filozófia történet a lét elmélet köréből. Ez a hallgatók számára érdekes volt abból ítélve, hogy egy olyan 25-en regisztráltak a kurzusra, és 21-en el is végezték. A kínai hallgatók között elég nagy számban vannak, azért mégiscsak meglepő módon olyanok, itt a külföldi filozófia intézetben, akik latinul viszonylag jól olvasnak, sőt olyanok is, akik egészen jól, Aquinói Tamást önállóan, vagy minimális segítséggel tudják értelmezni, mások kicsit több segítséggel, ismét mások sok segítséggel, de egyszerűen nagy számban vannak olyanok, akik skolasztikus témát választanak szakdolgozatukhoz, BA vagy MA szinten, vagy pedig a PhD kutatásukhoz is. És ehhez megvan a szükséges latin tudásuk. Természetesen van itt egy komoly klasszika filológiai intézet is, ahol kifejezetten a nyelv és az irodalom kedvéért tanítják a latint és a görögöt, de a filozófiai intézetben is vannak olyan hallgatók, akik a szükséges kompetenciával bírnak. A görög azonban kevésbé népszerű, jóval kevesebben tudnak görögül, legalábbis önállóan olvasni, de még ilyen hallgatóm is volt, aki így külön konzultációkra jött, és akkor, ha jól emlékszem, Fajdonból olvastunk részleteket együtt. Miután ezek a hallgatók rendkívül céltudatosak, iszonyúan szorgalmasak és nagyon okosak, ezért rövid idő alatt is hatalmas fejlődésre képesek. Ez a fiatalember, akivel Fajdont olvastunk, Platón egyik művét, ez egy év alatt tanult meg görögül olyan szinten, hogy egyszerűen minimális segítséggel tudta értelmezni a szöveg, legalábbis a könnyebb részeit, de egy Platón szöveg könnyebb részei azok már felsőfokú görög tudást követelnek. Így festett a dolog.
Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Vasányi Miklós filozófussal, a Károli Gáspár Református Egyetem tanszékvezetőjével. Maradjanak az Európa Rádióval.
Belül ugyanaz a csend, pedig figyelek rend. Az üzenetedben csupa-csupa önvád, de minek adod át, olyan üresen cseng, hogy sose vagyok szent, és sose lesz rend. Ha kimarad a szép, pedig van elég hely, odafutó kép, ahol te sem érsz el. A napom a tiéd, nem adod az éjjel, ha monoton a jel, akiben akad el. Aki tudja, hogy merre talál, ha bárhova belefér. Aki bízik, hogy pont ugyanaz marad, mint a legelején. Mikor velem esel el, keresed a csapdát, ne gyere közel, ha a bizalom bánt. Te mindig te leszel, mindegy, hogy ölelsz át a magam igazát, így hogyan adom rád. A töviseket hordom, nem adom tovább, miket egymásba szúrtunk az idők során. Nem számolom, hogy hányszor égetett és fájt, mi egymásnak voltunk, nem lesz tovább. Meghódítalak, megbántalak és meggyógyítalak. Minden szavam kettőnkből fakad, ha nem visszhangzod, a végén csend marad. Megszólítalak, meghódítalak, megbántalak és meggyógyítalak. Minden szavam kettőnkből fakad, ha nem visszhangzod, a végén.
Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Hétfőn tartja első ülését a Tisza párt frakciója, miután az országgyűlési választáson 141 mandátumot szerzett, közölte Magyar Péter, a párt elnöke. A Nemzeti Választási Iroda végleges adatai szerint a párt a 106 egyéni választókerületből 96-ot nyert meg. Magyar Péter a 141 mandátumot történelmi felhatalmazásnak nevezte, amely jelentős felelősséggel jár. A politikus azt is állította, hogy a fennmaradó körzetekben szoros eredmények születtek, és vitatta azok tisztaságát. A Tisza párt célja, hogy május közepére felálljon az új kormány. Hétfőn frakcióülésen megválasztják a képviselőcsoport vezetőjét is. A tisztségre Bujdosó Andreát jelölik. Magyar Péter jelezte, a következő napokban folytatja a kormányalakítási tárgyalásokat. Hozzátette, az országgyűlés alakuló ülésének napjára közös ünneplést szerveznek a Kossuth térre. Még valamivel több mint három hetük van a jelölteknek és pártoknak, hogy eltávolítsák a kampányplakátokat a közterületekről. A választás után egy héttel az ország számos pontján még mindig láthatók hirdetések oszlopokon és táblákon. A választási eljárási törvény szerint a plakátokat legkésőbb május 12-éig kell leszedni. A jogszabály kimondja, az eltávolítás annak a feladata, aki a plakátot kihelyezte, vagy akinek érdekében azt elhelyezték. Amennyiben ez nem történik meg, az önkormányzatok intézkedhetnek a plakátok eltávolításáról. A munkálatok költségét ebben az esetben kiszámlázhatják az érintetteknek. Sok település a kampány idején külön hirdetőoszlopokat biztosított a pártok számára. Ezzel a megoldással a vadkampányolás, vagyis az engedély nélküli plakátelhelyezés visszaszorítását próbálták elérni. Szigorodik a Véda közúti ellenőrző rendszer működése, a kamerák már nem csak a gyorshajtást figyelik, a rendszer képfelvételek alapján azt is ellenőrzi, hogy az autóban utazók használják-e a biztonsági övet. Szabályszegés esetén a bírságot automatikusan rögzítik és utólag postai úton küldik ki. Az új szabályozás kiterjeszti az objektív felelősséget, így nem feltétlenül a szabályszegő, hanem a jármű üzemben tartója fizet. Ez azt jelenti, hogy az is bírságot kaphat, aki nem tartózkodott az autóban. A rendszer egyes helyeken már a mobiltelefon használatot is képes kiszűrni. A bírság összege lakott területen 20 ezer, azon kívül 30 ezer, autópályán akár 40 ezer forint is lehet személyenként. A hatóságok célja az öv használat növelése és a súlyos balesetek számának csökkentése. Egyre sürgetőbbé válik a partmenti medertisztítás a Balaton déli part szakaszain, hívta fel a figyelmet Farkas Tamás, balatonfenyves polgármestere. A sekély vízben felhalmozódó szerves anyagok rontják a vízminőséget és a fürdőzés élményét. A szakember szerint a rendszeres beavatkozás elengedhetetlen a nyári szezonban. Kiemelte, különbséget kell tenni a nagyszabású iszapkotrás és a strandokon végzett sekély medertisztítás között. Utóbbi legfeljebb 15 cm mélységig történik, célja a meder járhatóságának biztosítása és az elöregedett növényzet eltávolítása. A munkálatok azonban összetett engedélyeztetési eljáráshoz kötöttek, több hatóság jóváhagyása szükséges. A polgármester szerint a balatonparti önkormányzatok szorosabb együttműködése egyszerűbbé és olcsóbbá tehetni a folyamatot. Az Egyesült Államok június 16-áig engedélyezte az olajszállítást Szerbia számára az Adria vezetéken, közölte a horvát Janaf vállalat. Az amerikai pénzügyminisztérium illetékes hivatala új licenszet adott ki, amely lehetővé teszi a szállítás folytatását a szerb NIS vállalat felé. A horvát társaság hangsúlyozta, működésük továbbra is megfelel a nemzetközi szabályoknak. Szerbia kőolaj importjának jelentős része a horvátországi Krk szigetére érkezik, majd vezetéken jut el a pancsovai finomítóba. Az üzemet a NIS működteti, amely az orosz energiaszektort érintő amerikai szankciók hatálya alatt áll. A vállalatban többségi részesedéssel rendelkezik az orosz Gazprom és Gazpromneft. Az amerikai hatóságok korábban határidőt szabtak az orosz tulajdonrész értékesítésére. Ezzel összefüggésben a MOL januárban megállapodást kötött az orosz részesedés megvásárlásáról. A tranzakcióban az Egyesült Arab Emírségek állami olajcége kisebbségi befektetőként jelenhet meg.
Az időjárásról.
Egy hideg front közeledik felénk. Eleinte csak fátyol felhők lesznek az égen, majd később nyugat felől növekedni kezd a felhőzet. A Dunántúlon már előfordulhat eső, zápor, esetleg zivatar is, az északnyugatira forduló szél megélénkül. A hőmérséklet csúcsértéke 19 és 24 fok között valószínű, a legalacsonyabb értékek 4 és 10 fok között lesznek.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Ezt a pillanatot nem hagyom elmenni, mert amíg van felettünk égbolt, én megéltem veled ezt a kocipántos, kibogozhatatlan életet. Gyorsan múló évek, gyönge kártya vár, viharban vagyunk ketten, a szélben fecskepár. A világ mindenkit egyenként lassan felzabál, majd megszökünk előre, kiszállunk az Isten ablakján.
Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést mai vendégünkkel, Vasányi Miklós filozófussal, a Károli Gáspár Református Egyetem tanszékvezetőjével. A beszélgetésünk apropója pedig az, hogy fél évet Kínában töltött a filozófus, és kínai bölcsészeket tanított többek között Platónról.
És ez a bizonyos ókeresztény témakör, amit hát nem kért a Pekingi Egyetem öntől, ezt ön hogy élte meg? Amikor ezt beírta a listába, akkor számította arra, hogy azért ez lehet, hogy nem fog átmenni, vagy bizakodott, hogy ez menni fog, mennyire... Szóval hogy élte meg ezt a helyzetet?
Hát én legszívesebben nyilván kapadok ki a atyákat, Evaurios Pontikost, Origenészt, Ál Areopagita Dénest, Hitvalló Maximust, meg a szír atyákat tanítottam volna, de az igazság az, hogy aki egy picit is ügyes, azért a Platón, Plotinos, Proklosz tematikába is lépten nyomon be tudja hozni ezeknek a szerzőknek a skolasztikára gyakorolt hatását, vagy a bizánci, ókeresztény, késő antik, kora középkori filozófiai teológiára gyakorolt hatását. Tehát a kurzus utolsó 2-3 alkalma az már Ál Areopagita Szent Dénesnek volt szentelve, mert hiszen ő feltehetőleg Proklosz tanítvány, tehát az aténi újplatonikus iskolából érkezett Szíriába, ahol feltehetőleg működött, és vagy már Athénben, vagy később tért meg, tehát keresztény hitre mind a két hagyományhoz tartozik. Egyfelől kétségtelenül van egy masszív újplatonikus ontológiai, ontoteológiai képzettsége, és egy félelmetes filozófiai ihlete és rendszeres, módszeres eljárása, tehetsége, de másfelől egyértelműen keresztény, és ezt a két hagyományt ötvözi az úgynevezett Corpus Dionysiacumban, ami egy félelmetes és félelmetesen szép filozófiai, teológiai szintézis, amely megtermékenyítette az egész, tehát nem csak a keleti, hanem a nyugati kereszténységet is, és ez a szerző volt végül is a kifutása a kurzusomnak, úgyhogy bőven nyílt alkalom valójában ott in situ, tehát a helyszínen kitekinteni egyrészt a skolasztikus hatásokra, hát az Aquinoinak a teológiai summájában az isteni attribútumok egy része az eredendően platonikus idea, isteni változatlanság, isteni jóság, tehát van egy nagyon világos ókori hatás fel egészen a késő középkori a keresztény teológiára. Ezeket minden esetben kimutattam, hogy lássák a fiatalok, hogy platonizmus az nem hal ki mondjuk Proklosszal vagy Damaszkiosszal 5. század, 6. század környékén, és nem kell várni Ficinóra, hogy feléledjen, hanem ez búvópatak-szerűen lényegileg folyamatosan jelen van a keresztény teológia majdnem minden korszakában, Karoling reneszánszban, Eriugen a révén, 13. században akár maga Tamás révén, és így tovább, még a szír hagyományra is sikerült egy picikét kitekinteni.
És ezeket hogy fogadták a hallgatók, illetve mennyire ellenőrizték az ön kurzusán elhangzottakat? Tehát érzette olyat, hogy valaki úgy öl a hallgatók között, hogy ő esetleg nem hallgató, hanem pont azért van ott, hogy megfigyelje azt, hogy ön mit mond? Volt-e ilyen tapasztalata?
Abszolút nem. Tehát Kína kétségtelenül egy, hogy mondjam csak, az állampolgárait nagyon nagy mértékben ellenőrző állam. Ennek a jele erőteljes rendőri jelenlét, szinte mindenütt, most ha csak Pekingben maradunk, akkor szorítkozom arra Pekingben. Az aluljárókban és a metróállomásokon különösen nem csak rendőri, hanem katonai jelenlét is. Kutyás rendőr, periódikusan katonatisztek szabályos végigvonulása minden metró lejáratnál, röntgenszűrés a táskák számára, fémkereső kapu, személyes fémkeresővel való motozás, gyors és rövid, pár másodperces motozásra kell gondolni. Érzékenyebb helyeken, mint amilyen a Tiananmen tér, na ott viszont rendkívül alapos motozás van. Mindenhová, ami utazással kapcsolatos helyszín, tehát értem ez alatt a vasútállomásokat, repülőtereket, akár buszpályaudvarokat is, és a múzeumokat is, egyéb látványosságokat, lényegileg csak személyi igazolvánnyal vagy útlevéllel lehet bemenni, ami azt jelenti, hogy ezek az adatok természetesen összegződnek valamilyen rendszerben, és ezeket nyilvánvalóan figyelik és követik, tehát lehet azt tudni, hogy XY egy adott napon vonalon, hány órakor pontosan hol van. Egyszerűen ilyen alapon, hogy melyik fémkereső kapom ment át, hol használta az útlevelét vagy személyét, és így tovább. Tehát ez Európában nincsen, de van ennek jó oldala. Annyira erős a rendőri jelenlét, hogy az állampolgárok, és ez az ellenőrzés, hogy az állampolgárokba beívódott egyfajta önfegyelmezés. Minek folytán? Hát abszolút minimális a bűnözés. Tehát nem nagyon kell attól félni, például, hogy valaki valahol valamit ellop, amit véletlenül ott hagytunk az út szélén. Ez annyira így van, hogy rengeteg helyen a motoros futárok a kikézbesítendő csomagokat egyszerűen leteszik az utca sarkára, a ház, az épület kijelölt pontjára, és azok ott maradnak. Azok a csomagok, senki nem lopja el őket. Hatalmas depók, lerakóhelyek vannak sok-sok helyen Pekingben, ahol tucat számra vannak ott hagyva kisebb-nagyobb csomagok, ezek nem tűnnek el. Úgyhogy van előnye is ennek a rendszernek. Na most, ami az én órámat illeti, ezen érzékelésem szerint csupa jó szándékú, jó indulatú hallgató vett részt. A keresztény hagyománnyal kapcsolatos megjegyzéseket, utalásokat, filozófia történeti, teológia történeti, egyház történeti utalásokat, azokat nagy érdeklődés kísérte, és sokszor kiderült, hogy ezeket, amikről én azt hittem, hogy nekik újdonság lesz, sokan már eleve tudják. Hát ne felejtsük, ezek rendkívül jól képzett fiatalok. Tehát nem tudnám igazából egy magyar egyetemhez hasonlítani azt a szintet, ahol ők vannak intellektuálisan és képzettségben. Bármennyire fájdalmas ez így, akkor is az a helyzet, hogy azért Ázsia legjobb egyeteme, vagy Kína legjobb egyeteme nyilván ennyire kiváló. Tehát többen is keresztény hagyományból szakdolgoznak, doktorálnak, ez nem tilos, tehát ez annyira nem tilos, hogy vannak ilyen kurzusok is, sőt, kedves vendéglátó professzorom is kifejezetten Aquinói Tamásra szakosodik. Tehát van Ágostonra szakosodott kolléga ebben az intézetben, és így tovább Szent Ágostonra szakosodott. Tehát ezt egyáltalán nem tilos, éppen csak nem is tudom, hogy fogalmazzak. Végül is én nem éreztem semmilyen kontrollt ott a helyszínen.
Beszélgetés végére, bár hozott már egy-két személyes emléket, de hagyd kérdezzek ilyet, hogy mi volt önnek a, bár egyébként válaszolt erre is tudományos szempontból nyugodtan, hogy mi volt a legmeglepőbb, legrosszabb, legjobb pillanat, ha ki tudna emelni egy-egy ilyet, és mondom, lehet ez akár tanítás közben, vagy a hétköznapi életben.
Kezdeném talán a legrosszabbal, hát ezek a rossz élmények tipikusan azzal kapcsolatosak, hogy vagy valahol egy tényleg túlzott rendőri ellenőrzésen kellett átesni, vagy pedig a nyelvi akadállyal kapcsolatosak. Tehát például emlékszem arra, hogy felkerestem Mao Tse-tung elnök mauzóleumát, történész is vagyok, és úgy gondolom, hogy Mao Tse-tung az újkori kínai történelemnek egy olyan masszív része, hogy azt nekem valamilyen szinten ismernem kell, és igen nehéz bejutni Mao mauzóleumába, napi 2 órán át van csak nyitva, és egy kínai nyelvű applikáción keresztül lehet csak időpontot foglalni, de ezek az időpontok hetente egy alkalommal foglalhatók, és olyankor általában 30 másodperc, tehát ismétlen 30 másodperc alatt betelnek a helyek. Óriási a belső kínai érdeklődés Mao iránt. Maót a nép egy jelentős része, hát Uram, bocsán, Jézus Krisztussal azonos státuszúként kezeli. Ismerős fogalmazott így, hogy hát általában a kommunista párt az a nép anyja, a nép számára Mao pedig olyan, mint maga Jézus Krisztus. Tehát egy megváltó személyiségnek számít, és az ő mauzóleumába éppen csak sikerült egy kínai ismerős segítségével helyet foglalni, a bejutási helyet, éppen csak odaértem az óriási motozás rendőri ellenőrzés nyomán. Ennek során elvették tőlem a ceruzáimat, a fisztollamat, a Peking térképemet, amit boltban vettem, tehát amit bárki megvehet, azt hosszasan ellenőrizték, oda hívták a főnököt, hogy beengedik-e ezt a térképet, vagy sem. Hát mondom, könyörgöm, ezt boltban vettem, hát ön is vehet. Nem. Egy térkép az adott esetben egy veszélyes tárgy lehet, szóval hosszas könyörgés után megtarthattam a térképemet. Ugyanígy egy másik alkalommal a kínai tengeren összeszedett kagyló héjakat véletlenül volt nálunk egy pár, nem akarták beengedni a Tiananmen térre. Hát na akkor egy kicsit a sarkunkra álltunk, hogy ember, ez kagyló, hát szuvenír. És egy olyan rendőrtiszt volt ott, akivel egy, hát lehetett valamilyen szinten tárgyalni, és azt mondta, hogy jó, ha elrakjuk a bőröndünkbe, akkor bevihetjük, úgyhogy bőröndben bevihettük a kagylót, de a zsebünkben nem lehetett. És egy ilyen alkalommal, amikor Maót kerestem volna fel, az utolsó pillanatban derült ki, hogy táskával nem lehet bemenni a mauzóleumba, ami a Tiananmen tér közepén áll, és óriási. Tehát azt le kell tennie egy ruhatárba. Akkor már úgy volt, hogy 10 perc múlva dél, és be fog zárni a mauzóleum, tehát futólépésben tettem le, találtam ki, hogy hogyan kell kódot kérni, ott is egy ilyen ultramodern, digitalizált ruhatár van, szóval abban a lelkiállapotban ez nehéz volt. Bejutottam futva, kijöttem, megnéztem Maót, 10 000 friss vágott virág van az előcsarnokban, az naponta annyi ott árulják a mauzóleum előtt, és minden harmadik vendég az vesz és leteszi Maó emberfeletti méretű szobra elé, és a belső teremben nyugszik az elnök, és amikor kijöttem, akkor egy rossz kijárat felé indultam el, tehát nem arra, amerre a táskámat őrző ruhatár volt, hanem egy másik kijáraton jöttem ki a térről, és nem engedtek vissza. Mondván, hogy az ön jegye már lejárt, hát a mauzóleum bezárt délbe, nem mehet vissza. Tehát ott tényleg az egy nagyon rossz pillanat volt, hogy a táskámat szeretném csak visszakapni. Értsék meg! És hát ugye ezek a rendőrök, akik ott vannak a Tiananmen tér környékén, hát vagy egyáltalán nem tudnak angolul, vagy csak minimálisan. És ezt kínaiul elmagyarázni, hát ez meghaladta a képességeimet. És végül valaki nagy nehezen beengedett, de ez csak úgy történhetett meg, hogy még egyszer átmentem az egész teljes ellenőrzésen. Hát ez szörnyű volt, szóval ez egy mély pillanat volt. Egy másik ilyen mélységes mély pillanat az volt, amikor már a családdal együtt, utolsó két hétben jött ki a család, a kelet-kínai tengeren, Shanghaikuan nevű egyébként csodálatos településen át akartuk helyeztetni a vonatjegyünket máról holnapra, hogy ne kelljen túl gyorsan visszamenni, és hát azt a kínlódást, amit ott műveltek és műveltettek velünk a Shanghaikuani állomás várótermében a pénztárnál, hát nem tudott, az egész család mélyponton volt, senki nem tud angolul, tolmácsgéppel próbálnak kommunikálni, a tolmácsgép hihetetlen fordítási hibákat véd. Csak egyetlen konkrét példa, van egy szó kínaiul, ami sok mindent jelenthet, úgy van élve, hogy tse, pinyin átírása. És ez a köznyelvben egy vasútállomáson társalogva a vonatot jelenti. Egyébként eredeti jelentése a szekér vagy kocsi. De a tolmácsgép ezt következetesen autóbusznak fordítja, azt is jelentheti, de amikor az ember ott áll egy fél órája sorban, és végre tárgyalhat a tolmácsgépen keresztül a pénztárossal, és a pénztáros ír valami olyasmit, hogy a busz nem most indul, hát az ember egyszerűen azt hiszi, hogy vagy én őrültem meg, vagy ő. Utólag jöttem rá, hogy Istenem, a tolmácsgép annyira buta, hogy nem fogja fel a kontextusból, hogy ez most a vonatot jelenti ez a szó. Ez egy több jelentésű szó, könyörgöm. Hát ezt ott többször átéltük Shanghaikuanban, és hogyha az ember egy rossz indulatú vagy rossz kedvű pénztárossal találkozik, aki nem is akar segíteni, akkor egy ilyen egyszerű jegy áthelyezési probléma megoldása az egyrészt egy-másfél órán át tart, másrészt nagyon megalázó is. Szóval hát ez volt egy mélypont, egy vagy két mélypont. A legjobb pillanatról is kettő dolog jut eszembe. Az egyik a Huashan, azaz virághegy teteje, ez Kína öt szent hegyének az egyike, Xi'an tartományi főváros, Shanxi tartomány fővárosa mellett van ez, hát azért jó mellette, egy olyan 100 kilométerre. Itt is óriási a turista jelenlét, minden UNESCO Heritage színhelyen 10 000 számra vannak turisták, de hozzá kell tenni, hogy ezek 99,99%-ban belföldi turisták. A belföldi turizmus óriási tömegeket mozgat, a gólyóvonatok tele vannak, a repülők tele vannak, a gólyóvonatok ugye 250 és 350 km/h közötti sebességgel közlekednek, 800 kilométert azt két-három óra alatt meg lehet tenni, ilyen 1000 kilométeren, 1000-1200 kilométeren belüli távolságra ajánlatosabb golyóvonattal utazni, mint repülővel. Egyébként a távolságokat Kínában mi nem nagyon tudjuk megérteni, felfogni, megszokni. Kína 100 darab Magyarország területével egyenlő, tehát hogyha leteszünk magunk elé 10 Magyarországot egy sorba, és utána még 9 sorba, mindegyikbe 10-10-10, az Kína. Ez így kelet-nyugati irányban mondjuk 3000 kilométer széles, de észak-déli irányban is a keleti felén olyan 2000-2500 kilométer lehet. És Kínában minden van, tehát valahol ezekkel fognak kezdenem, hogy Kína lenyűgöző, Kína elképesztő, félelmetes, csodálatos, hihetetlen, a nyelv, a rengeteg nép, inkább úgy kellett volna mondanom, hogy a nyelvek, hát nem a mandarin beszélik itt egyedül, tibeti, mongol, ujgur, kantoni, mandzsú, tehát mindenféle nyelvet, ez több ezer éves kulturális hagyományokat jelent, de maga a nyelv, ugye nekem, mint nyelvszakosnak talán azt kell, hogy mondjam, a legszebb, és hát legnehezebb kihívás is volt, ahhoz ugye, hogy egy újságcikket el tudjunk olvasni, hagyományosan azt szokták mondani, hogy 3000 karakter felismerése szükséges, de azzal biztatják az embert, hogy lehet, hogy már 2600 is elég, esetleg 1500, sőt, esetleg 1000. Na, én annyit teszek ehhez hozzá, hogy havonta egy napi két órás intenzív tanulással, hát egy olyan 100 jelnél többet nehéz úgy rögzíteni, hogy az meg is marad. Tehát ez egy, az, hogy egyáltalán egy újságcikket elolvassunk, ehhez egy jó pár éves tanulás szükséges. A kínai gyerekek az iskolában 4-5-6 évig tanulják a karaktereket, tehát az írásjegyeket, de ez a nyelv lenyűgöző önmagában véve is. Nincs morfológiája, képzeljünk el egy olyan nyelvet, az Európában még inkább az angolra hasonlít, de azért az angolban is van ugye szófai különbség, van igei morfológia, ha minimális is, de van főnévi morfológia, minimális, de van, és a legtöbb európai nyelvben hát van ragozás, igei és főnév ragozás, melléknév ragozás. Hát Kínában ebből semmi nincs, egyáltalán semmi, úgy értem a mandarinban, és ez egy hihetetlenül érdekes dolog, amit az kísér, hogy összesen 400 szótagot, körülbelül 400 szótagot ismer ez a nyelv, ilyen szótagokat, mint ma, sr, han, stb., és ezek mindegyikének négy kiejtése lehetséges, ugye a hangsúlytól függően ma, 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 és ma. Tehát akkor ott tartunk, hogy ez a 400 szótag négyféleképpen kiejtve ez 1600 szótagot eredményez, és ezzel kellene beírni, minden szótag egy szó, és ez lehetetlen, 1600 szóval nem lehet beszélni. Úgyhogy mi történik? Az történik, hogy a legtöbb tényleges szó az összetett szó, tehát két szótagból áll, és akkor így már 1600-szor 1599 hangalak lehetséges, tehát ennyire már nincs is szükség. Tehát összetett szavak segítségével lehet egy ennyire egy szótagból álló szavakkal operáló nyelven beszélni. Hát ez egy fantasztikus élmény egy nyelvésznek ezzel szembesülni és megpróbálni ezen beszélni. Talán annyit személyes élményként, és ezzel be is fejezem, elcsacsognék, hogy hatalmas élmény az, amikor az ember ki tud mondani egy mondatot kínaiul, és azt mondjuk a taxisofőr megérti. Tehát hát ez önmagában felemelő. És aztán a vicc kedvéért utolsó poénnak elmondom azt, hogy van persze olyan taxisofőr is, aki nem barátságos, és az embert úgy szólván el akarja rabolni, hogy még ezt csináljuk, még ide vigyük el, még oda menjünk el, és majd ő holnap is jön, de angolul nem beszél, és akkor ezzel volt egy ilyen taxisofőr, akivel kínaiul kellett veszekedni. Hát ez volt talán az egyik legérdekesebb dolog, mert hát ugye annyit tudok mondani, hogy nem, ezt nem akarom, ez nem lesz, ma nem megyünk, holnap sem, tehát ennyit képes voltam megtanulni, és akkor utólag értelmeztem úgy ezt a helyzetet, hogy hát igen, egy ilyen nem jó indulatú taxisofőr kihozza az emberből a legjobbat, végül is rákényszerít arra, hogy megpróbáljak egy ilyen éles helyzetben kínaiul kommunikálni. Szóval nekem talán a legnagyobb élmény az maga a nyelv és a kommunikáció volt.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Vasányi Miklós filozófust, a Károli Gáspár Református Egyetem tanszékvezetőjét hallották.
Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk.
Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.